Így helyünkön maradva egy pillanatra csendesedjünk el. Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy te szólj hozzánk, erre van szükségünk. Adj egyszerű, világos szavakat, hogy a szívünkben rejthessük beszédedet, és aszerint érhessünk. Amen. Kedves testvérek, nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen az estén, és megvallom, hogy a hét összeállítói által választott téma az egyik legszebb és legnehezebb téma, amivel találkozhatunk, és amiről szólni lehet és kell. Ugye így hangzik az este címe, hogy együtt Krisztushoz tartozunk. Hogy ez mennyire komoly és felelősségteljes téma, ezt azzal szeretném bevezetni, hogy egy viccet mesélek. És ezzel nem akarom elkomolytalankodni a dolgot. Megértik a testvérek, hogy miért éppen ezt. Két fiatal rabbi tanítvány vitatkoznak. És nagyon különbözőek a nézeteik, nem tudnak megegyezni, elmennek az öreg rabbihoz, és kérik, hogy tegyen igazságot. Meghallgatja az egyiket is, azt mondja, hogy fiam, igazad van. Meghallgatja a másikat is, egészen mást mond ugyanarról a témáról. Fiam, igazad van. Erre mind a ketten mondják, de rabbi, hát mindkettőnknek egyszerre nem lehet igazunk. Na látjátok, most is igazatok van. Hát ezt fejtse meg az ember, ha tudja. Bizony, hitünk igazságaiban vannak azért olyan kérdések, amit nem olyan egyszerű megfogalmazni és megragadni. Most mégis egy rövid kísérletet szeretnék tenni, ha már ezt a feladatot kaphattam és kaphattuk közösen. Megvallom azt is, hogy a nem is annyira az elhangzott ige szakaszok szólítottak most meg, de azokkal együtt hadd gondoljuk végig azt, amit egyébként bibliaolvasó rendünk hozott elénk, a Máté evangélium a 10. részének 34. versétől a 39. versig. Itt jelzem, hogy hallgassuk ülve, bár egy szép szokás is lehet egymástól tanulni, hogy az evangéliumot fölállva szokták hallgatni több helyen. Maradjunk most itt ülve, de a szívünk legyen nyitott arra, hogy valóban Isten igéje és az evangélium szólal meg. Tehát Máté evangélium a 10. rész 34. versétől így szól. Jézus Krisztus mondja, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre, nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a háza népe. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja az életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti életét, én értem, az megtalálja azt. Jobban szereti, mondja Jézus. Jobban szeretni bárkit valakinél. Krisztushoz tartozunk. De fölteszi a kérdést sok-sok ember, nem csak teológus, hogy mikortól, hogyan, sőt, kérdés lehet az is, hogy meddig. Mind végig. Vagy netán ki lehet esni ebből a közösségből, a kegyelemből? Sokan tűnődtek ezen, és tucatnyi teológiai mű született már meg. Egy egyszerű dolgot hadd tegyek itt az elején helyre, ezt még könnyű megfejteni. A Krisztushoz tartozást mi magyarul hogy is mondjuk? Mi annak a magyar megfelelője, hogy Krisztiánosz, a görög így mondja, keresztjén vagy keresztény? Olyan gazdag a nyelvünk, hogy mindjárt két verzió is van. Szögezzük le, testvéreim, hogy mind a kettő ugyanazt jelenti. Semmi különbség nincs a keresztény és a keresztjén között. Mi a keresztjént vettük át magyarok, régről, és csak a 18. századtól létezik a másik verzió, a keresztény. A lényeg, hogy mind a két verzió azt jelenti, hogy Krisztusi, Krisztushoz tartozó. Mai témánk. Ha valaki nem hiszi, járjon utána, például Pázmány Péter, híres hitvédő, római katolikus püspök a maga idejében a 17. században végig keresztjént ír, de az ő idejében nem is volt más. Csak ez a kifejezés. Ennyit tudjunk róla, hogy tehát ez a Krisztiánosznak a magyar megfelelője, Krisztusi, Krisztushoz tartozó. Ezt még egyszerű megfejteni. De hogy igazából ki az, aki Krisztushoz tartozik? Mikortól mondható el ez egy emberről? Mikortól mondhatja el magáról? Ez már nehezebb kérdés. Felelősen állítom, a reformátusoknak nincs igazuk. Még egyszer mondom, a reformátusoknak nincs igazuk. De testvérek, a többi felekezetnek sem. Ez valóban egy kicsit humorosan hangzik, pedig halálosan komoly. Nincs olyan felekezet, akinek igaza van. Igaza csak egyetlen egy személynek van, testvérek. És őt úgy hívják, Úr Jézus Krisztus. Igaza abszolút értelemben, tökéletesen, hibátlanul és makulátlanul csak az Úr Jézus Krisztusnak van igaza. Ő személy, testvérek. Nem egy elv, nem egy gondolat, nem egy teológiai rendszer, nem egy dogmatikai könyv. Ő egy személy. És ő bátran és felelősen és hitelesen mondta magáról. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, hanem csak is én általam. Ezért nincs igaza például a reformátusoknak sem. Ezért, amikor például hozzám jönnek, és ez előfordul, hogy megkérdezik, hogy van egy kérdés az életben, legyen az bármi, az abortusztól elkezdve a gén manipulációig, vagy más, mi erről, mit mondanak erről a reformátusok? Én ilyenkor mindig igyekszem csendes és szelíd maradni, belül azonban háborog a lelkem, nem amiatt, aki mondta. Azért háborog a lelkem, mert most nagyon hétköznapi módon fogalmazok, kit érdekel, hogy mit mondanak a reformátusok? Kit érdekel, hogy mi erről a református vélemény? Számít az? Testvérek, számít az, hogy mi a református nézet? Nem! Úgy mondjam, mint református lelki pásztor. Az számít, hogy az Úr mit mond. Az Úr Jézus Krisztus mit mond. Hát olyan, tényleg ilyen hétköznapon, hogy mit érdekel, mit mondanak a reformátusok? Hát valamit mondanak, és? De bocsánat, ugyanez, mit mondanak a római katolikusok? Mondanak valamit, és? És az evangélikusok, és a baptisták, és a pünkösdiek, és mindenki más? Mit mondanak? Kit érdekel? Nehezen tessenek tűnődni, hogy mit mondanak az egyházak. Mit mond az Úr Jézus Krisztus? Mindjárt közelebb kerülünk is egymáshoz. Mert akkor nem ilyen szekciózásba gondolkozunk. Már bocsánat, ilyen egyházias pártoskodásban. Ez a mi nagy bajunk. Ez az egész ökumeninek a halála. Mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi a római katolikus vélemény, mi a református vélemény, és sorolhatnánk. Nem számít. Kár, hogy van külön vélemény. Miért van külön vélemény? Az Úr Jézusnak mit tetszene gondolni, hogy hány véleménye van? Egy. Még akkor is, ha ezt az egy véleményt ő nagyon bölcsen, és úgy alkalmaz, és úgy mondja, hogy az adott szituációt ismeri, és ott mondja, például, csak egy példa, amikor tudja a mózesi törvényt, hogy azt a házasság törésen kapott asszonyt meg kellene kövezni, mert ezt mondja ki a Mózes törvénye, ő ott tudja, mint Isten fia, hogy itt most nem ez a helyes, nem így kell megközelíteni, hogy most elővesszük ezt a mózesi rendelkezést, és agyonkövezzük az asszonyt, hanem így csinál, ír az ujjával a földre, aztán kérdezi, hogy, vagy mondja, hogy aki közületek nem bűnös, na az vesse rá az első követ. Erre mindenki elsonfordál. És mit mond Jézus? Odafordul az asszonyhoz, és azt mondja, hogy hol vannak a te vádlóid? Én sem ítélek el téged. Eredjed, és többé ne vétkezzél. Ez Jézusnak, az Isten fiának a véleménye. Ez nem egy egyháznak a véleménye. Ez az Isten fiának a véleménye, testvérek. Ezt kell, hogy kutassuk, ezért vagyunk együtt. Ha van értelme, hogy mi közösen a Biblia fölé hajoljunk, hát ez. Mit gondol ő? Mi a véleménye? Mire mondja, hogy helyes? Mire, hogy helytelen? Ezért merem ilyen hétköznapi módon is fogalmazni, hogy mit számít, hogy mit gondol úgy általában egy egyház. Az egyház ura, az Úr Jézus Krisztus mit gondol. És hogy mit gondol, bármennyire is nem olyan magától értetődő, hogy a Bibliát mindjárt értsük, mégis kimondjuk, újra és újra valljuk. A Biblia önmagáról például ezt jelenti a János 20.31-ben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, vagyis a Messiás, az Isten fia, és hogy e hit által életetek legyen az ő nevében. Ezek ezért írattak meg. Azért ez nagyszerű dolog, még akkor is, amint lelkipásztor tudom, nem is olyan egyszerű azért összerakni a Bibliából mindazt, amit kijelent, de mégis van egy objektív, egy hiszük lezárt kijelentése Istennek. A proféták és az apostolokra épült föl a ti hitetek, írja Pál apostol, és a szegletkő pedig maga a Krisztus. Hát kutassuk bátran, és keressük csak együtt, mit is mond erről, vagy arról, vagy amarról. Az Úr, nem az egyház. Maga az Úr Jézus Krisztus. És bár mindig töredékes lesz a mi ismeretünk, Pál leírja ezt olyan szépen, hogy azért ne felejtsük, mi tükör által homályosan látunk, nem kristálytisztán, de igenis ebben az igében, amit ma olvastunk, hogy tudnélik, az ő gyermekei mindennél jobban megszeretik őt, ebben egyek tudunk lenni. És olyan jó volt most látni, hogy a testvérek énekeltük ezeket az énekeket, vagy ismertük, vagy nem. De ott volt sokak szívén arcán az öröm. Az öröm. És teljesen mindegy, hogy melyik felekezetből jöttünk. És most átélettem ugyanezt Erdélyben, Párciumban a hét közepén, ott is az ökumenikus imahéten együtt voltak testvérek, és sajnos ugye határ választ el minket egymástól, de nincs határ. Lelkileg nincs határ a Krisztus gyermekei között. Na és itt már utalok rá, hogy miről beszél itt Jézus. Például itt a Máté 10-ben azt mondja el, hogy aki azt tartozik én hozzám, aki mindennél és mindenkinél inkább szeret engem. Mindennél és mindenkinél jobban szeret engem. Azt tartozik én hozzám. Néhány évvel ezelőtt láttam egy trabantot, ez abban az időben még nem volt nagy szám, sok volt, nekünk is volt, de ezen a trabanton az elején is, meg a hátulján is volt egy nagy Mercedes jel. Hát mókás volt, de kérdezem, hogy ettől tetszik gondolni, hogy Mercedes lett? Láttam egy kisrácot, valonnan szerzett egy Real Madrid meszt, egy pólót. Attól ő még valóban a Real Madridnak a csapatának a tagja volt, de akár még a Viditől is lehet szerezni esetleg. Azért nem mindenki vidis, aki esetleg hordja magán a videóton meszt. Miért mondom ezt? Mert azért mi emberek olyan könnyen azt gondoljuk, hogy egy-két ilyen mezzel, egy-két ilyen szimbólummal, egy-két ilyen jelképpel úgy elintézzük a Krisztushoz tartozást. Milyen jelek, jelvények vannak? És ebben most már nincs idő, meg nem is kell belemenni, csak felsorolom, mert ha itt teszük fel a kérdést, hogy ki a Krisztushoz tartozó, van, aki rögtön azt mondja rá, hogy hát aki meg van keresztelve. Biztos ez, testvérek? Tessék utána nézni egy kicsit a Bibliában ennek. Vagy sorolhatnánk sorba tovább. Akit bemerítettek, hogy stílusosak legyünk, mármint helyben. Onnantól kezd az a Krisztushoz tartozó, azért, mert bemerítették, mármint mondjuk felnőttként így, ilyen módon megkeresztelték. Vagy az, aki konfirmált, vagy az, aki birmálkozott, vagy elmondta a megtérését, mint felnőtt megtérő, vagy az, akit befogadtak az úrvacsorai közösségbe, valahol valamelyik gyülekezet vagy egyház úgy döntött, vagy az áldozók közösségébe. Vagy aki szolgál, aki adakozik, aki harcol, aki megtérít embereket. Ez tartozik Krisztushoz? Ez ettől biztos? Ott van a Merciel azon a trabanton. De lett attól még Mercedes? Hát testvérek, azt kell mondani, hogy nem. Tessék gondolni az Úr Jézussal együtt megfeszített latorra, köztörvényes bűnözőre, aki tőle jobbra feszítettek meg. A felsoroltak közül melyiket csinálta meg ez az ember? Megkeresztelkedett? Nem. Bemerítkezett? Nem. Konfirmált? Nem. Úrvacsorázott? Nem. Szolgált? Nem. Adakozott? Nem. Harcolt a hitért? Missziót végzett? Nem. ott van az üdvösségben. Ott. Az Úr Jézus Krisztus mondta, bizony, bizony, mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Hát most vagy hiszünk Jézusnak, vagy nem. Én biztatok mindenki, higgyünk neki. Ez az ember, ez a köztörvényes bűnöző, anélkül, hogy bármiféle cselekedett, szertartás végbe ment volna az életében, ennek ellenére ott van az üdvözültek seregében, és dicsőíti az Urat. Tehát gondoljuk nagyon végig, hogy akkor mi is a lényeg? Az, amiről itt beszél ebben az idézet szakaszban, Máté evangéliumában. Aki mindennél és mindenkinél jobban szeret engem, az tartozik hozzám. Aki mindennél és mindenkinél jobban szeret engem. Láttam egy kis videót bizonyos John Harperről, igen hirdető Skóciában volt, és meghívták Amerikába egy vendégszolgálatra, és éppen úgy alakult, hogy 1912. április 15-én a Titanicon kapott helyet. Aztán tudjuk, mi történt a hajóval. Az Atlanti-óceán északi részén beleruhan ugye egy jéghegybe. És amikor ezt megtudta ez az igehirdető lelkipásztor, akkor először is a kislányát, aki vele volt 6 évesebb, beletette egy mentőcsónakba, még akkor bele tudta tenni, elköszönt tőle, és tudta, hogy soha többé nem találkoznak. Aztán volt rajta egy mentő mellény, azt levette, és odaadta egy utazótársának, és így került bele a jeges, sötét vízbe, amikor a hajó elsüllyedt. De ott a vízben olyan valaki mesélte el, egy túlélő, aki túlélte a jeges vizet. Mondta el, hogy ez a John Harper végig mindenkihez egy-egy kérdéssel, egy kérdéssel fordult. Megmenekült-e a lelked? Megmenekült a lelked? És állítólag több tucat embert szólított így meg, és ez, aki elmondta, mondta, hogy ott döbbent ő is rá. Egyetlen igazi kérdés van. Hiszek-e Jézus Krisztusban, mint személyes megváltomban? Megmenekült-e a lelkem? És voltak, akik ott kiáltottak a vízben, és ott tértek meg, és jutottak élő hitre, és ott dőlt el örökre a sorsuk, pedig lehet, hogy utána pár perc múlva megfagytak. Ez a lelkész is ott fagyott bele az óceánba. De az utolsó percig, az utolsó leheletéig egyetlen név volt az ajkán. Úr Jézus! Úr Jézus Krisztus, mert mindennél jobban szerette őt. Mindenkinél jobban szerette őt. Ki tartozik Krisztushoz? Egy kicsit tovább lépve, nem az tehát, akiről valamilyen közösség, egyházi hatóság feljebb való kijelenti, hogy na én akkor most már azt mondom neked, hogy te egyháztag vagy, te most már jó keresztjén vagy. Nem, testvéreim, ha tanulmányozzuk a Szentírást, azt látjuk, hogy az tartozik Krisztushoz, akit ő magáénak fogadott. Ő. Újra mondom, élő személyről beszélünk. Az Isten fiáról. Engedjük már, hogy Úr legyen. Engedjük, hogy ő döntsön. Engedjük, hogy ő szólítson meg, és ne akarjunk mi besegíteni egyháziak, ezt mondom magunknak is, magamnak, lelkésznek, és mindenkinek, aki hallja. Mi sokszor úgy csinálunk, mintha mi úgy az Isten országába, az üdvözülők seregébe úgy be tudnánk lopni embereket. Na, gyorsan kereszteljük meg, belopjuk az Isten országába. Máskor úgy viselkedünk, hogy valakit meg betuszakolunk. Térj már meg! És akkor lenyomom az a torkodon az evangéliumot, ha akarod, ha nem. Most bocsánat, hogy viccelek, halálosan komolyan gondolom. De a viselkedésünkön nevetek, saját magunkon kesergek. Hát mi sokszor úgy viselkedünk, mint hogyha az Úr Jézusnak tényleg ilyen, bocsánat, így mondom, de ilyen balfék segítségeire volna szükség, mint mi. Majd, ha én megkeresztelem, akkor igen. Ha én kihúzok belőle egy bűnbánó imádságot, akkor igen. Ha ő azt mondja, hogy most megtért, akkor igen. Na, konfirmált, akkor most már minden rendben van. Nem, engedjük, hogy Úr legyen az Úr. Úr Jézus Krisztus. Az a Krisztusé, akit ő magáénak fogadott. És beszélő Úr, ő nem néma bálvány. Engedjük, hogy szóljon, sőt kérjük. És ezt kérjük egymásnak. Uram, szólítsd meg a mellettem ülőt. És szólítsd meg a szomszédomat, a rokonomat, szólítsd meg te, mint beszélő Isten. Szólj hozzá, és te mondd el neki az Ézsaiás 43:1-et, vagy bármi mást, amit akarsz, Uram. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy. Értjük, testvérek, hogy olyan jó lenne úrként újra fölfedezni, és a Krisztushoz tartozás kérdését tényleg rábízni. Uram, cselekedj hatalmasan, és jelensd ki magadat, egyen-egyenként a gyülekezetek tagjainak, és a gyülekezetek tagjai hadd hívogassanak mindenkit hozzád. És hadd kérjük egy imában, egy szívvel, egy lélekkel, Úr Jézus, jelenj meg közöttünk, szólalj meg közöttünk, és egyen-egyenként mondd el, hogy mennyire szereted ezeket az embereket. Mondd el nekik, hogy mit tettél értük a kereszten. Mondd el nekik, te, a te lelked által. Lehet, hogy én leszek az a gége, amin keresztül kijön a hang, de ez nem érdekes. Hát ugye tudjuk, nem a postásért drága egy levél és fontos, ő csak hozza. A levél az attól drága és fontos, aki megírta. Aki átadja, az fontos, hogy átadja, de nem ír bele. Úr Jézus, segíts, jelensd ki magad. Te vagy a gazdája, megtartója a tiédnek. Te hívj, te szólíts meg bennünket. És aki szereti őt már, még erről egy kicsit hadd szóljak, aki szereti őt, és megszerette megszólító szeretetét, rádöbbent, hogy az a golgotai kereszt, az tényleg érette, ácsoltatott annak idején, az a szeretetét éppen azzal mutatja meg, hogy ragaszkodik a szavaihoz. Komolyan veszi az ő szavát. Komolyan veszi, amikor azt mondja, hogy például aki hisz és megkeresztelkedik az üdvözül, és észreveszünk benne, hogy itt fontossági sorrendről beszél. Fontossági sorrendről, az a szegény Lator nem tudott megkeresztelkedni, mégis üdvözült. És nem az időrenden van a hangsúly, hanem a fontosságon. Például a hitről beszél, bíz meg bennem, és én megmentelek téged. Én vagyok a te megmentő urad. Én vagyok a te megváltó Istened. Bízd meg bennem. Aki szereti őt, és Krisztus, és így Krisztushoz tartozik, az megbízik azokban a szavaiban, amelyek látszólag olyan elkülönülőek, olyan kizárólagosak, 21. században rosszul csengőek. Ilyenekre gondoljunk, mint amikor Péter apostol mond, ezt hangsúlyozom, éppen Péterrel mondja ki a Szentlélek. Nincsen üdvösség senki másban. Mert nem adatott az ég alatt az emberek között más név, aki által megtartathatnánk, csak az Úr Jézus Krisztus neve. Ez éppen Péteren keresztül mondja el a Szentlélek. Nincs más név. Nem kell Jézus mellé senkit sem segítségül hívni. Senki mást. Hát ha szeretem őt, akkor komolyan veszem, hogy ő ezt mondja. És ezzel együtt még sok-sok hívő testvért és embert és bibliai szereplőt és mindenkit szabad és lehet tisztelni, és nagyra becsülni, de segítségül hívni? Azt hívom segítségül, aki magáról jelentette ki, hogy nincs üdvösség, és nincs más név rajta kívül, csak benne és általa. És nincs más közbenjáró, ahogy ezt Pálra bízta. Aki mindenkinél jobban szereti az Úr Jézust, az elfogadja azt is, hogy ő az egyedüli közbenjáró Isten és emberek között. A Krisztus Jézus, az emberi lett Krisztus Jézus, és nincs szükség másra. Aki mindenkinél jobban szereti őt, az nem kíván uralkodni mások hite fölött, hanem alázatosan elfogadja, hogy Uram, te azt mondtad, arról ismeri meg a világ, hogy a te tanítványaid vagyunk, ha egymást szeretni fogjuk. Ez is benne van a pakliban, hogy megint hétköznapi nyelven szóljak. Mi olyan sokszor azt gondoljuk, hogy ha már valami igazságot megismertünk, akkor ezzel uralkodni lehet, meg uralkodni kell mások fölött. Hát ez nagy tévedés és nagyon szomorú. Újra mondom, az igazság nem elv, nem tudás, nem ismeret. Az igazság egy szent személy, élő valóság. Az Úr Jézus Krisztus, aki ide gyűjtött bennünket, aki az igén keresztül beszél a szívünkkel. És elmondja nagyon személyesen, hogy én tényleg szeretlek téged. De kérlek, döntsd el a szívedben. Akarsz-e mindenkinél jobban szeretni engem? Mindennél és mindenkinél jobban szeretni engem, akkor hozzám tartozol. Ilyen egyszerű tulajdonképpen, és csodálatos, és nevelő, és felemelő, és leleplező egyszerre, mert igen, ez a mi úrhatnámságunk persze előjön, uralkodni vágyásunk, hogyha már úgy érezzük, hogy mi úgymond belül vagyunk, ó, hát milyen büszkék lehetünk erre, pedig ő hívott, ő váltott meg, ő tett mindent, nincs mivel dicsekedjem. Ha szeretem őt, akkor úgy vagyok vele, mint a két szerelmes egymással. Nagyon-nagyon szeretem, nagyon-nagyon ragaszkodom hozzá, és ő viszont, de azért azt nem gondolom, hogy a világon nem létezhet nála kedvesebb másoknak. Én tudom, hogy ki ő, mi tudjuk, hogy kicsoda Jézus Krisztus, de nem mindenki tudja. Aki viszont nem tudja, és nem fedezte föl, azt nem nézhetem le. Hát még nem ismerte föl az Urat. De nem fogok megalkudni, és azt mondani, hogy na hát akkor neked is egy kicsit igazad van, meg mindenkinek igaza, hogy utaljak a legelén a viccre. Nincs mindenkinek igaza. Csak Jézus Krisztusnak van igaza. Sőt, több, neki nem igaza van, hanem ő maga az igazság. Ő maga az igazság. Igen, a Biblia sokszor hasonlítja a férfi-nő szerelmét, szeretetét ahhoz, ahogy az ember Isten szeretetére válaszolhat. Eldől a szívemben, mert szeretem, hogy bárki elhagyhat, bárki ellenem fordulhat, ha netán megtörténik szüleim, vagy gyermekeim, vagy bárki, ha mindenki ellenem fordulna is, az Úr Jézust nem hagyom el akkor sem, soha. Őt soha. Senki kedvéért és semmi kedvéért. És nem relativizálom őt, nem viszonylagosan azt mondom, hogy persze vannak más kedves vallásalapítók, vannak más kedves bibliai szereplők, szeressük őket is, imádjuk őket is, hívjuk segítségül őket is. Hát tessék vele gondolni, hát milyen szerelem az, hogy azt mondom, hogy szerelmes vagyok a páromban, de közben még 3-4 emberre ugyanúgy, hogy így mondjam, közösséget vállalok. Az nem szerelem. Az nem szerelem. Ha szeretem Jézust, akkor csak ő. Akkor ő a szerelmem, és nincs más. És erről beszél a Biblia. Aki jobban szereti apját, anyját, menyét, gyermekét, fiát, bárkit, mint engem, az nem méltó én hozzám. Én olyan szerelmed vagyok, ezt tessék jól érteni. Jézus olyan szerelmünk, aki kizárólagosságot igényel, és jogosan teszi. Mert amit értünk tett, az soha senki nem tudta, és nem tudja megtenni. Soha senki nem tett olyat értünk, mint ő. Soha senki nem vállalt akkora áldozatot, mint ő. Ezen az alapon viszont kizárólagos szerelmet vár. Kizárólagos szerelmet. Oda nem fér be más személy. Se bibliai, se emberi, se mennyei, se földi. Csak ő. Csak ő. És higgyétek el, testvérek, hogy aki ezt a szeretetet megkóstolta, és aki ebből él, az tudja igazán szeretni a másikat is, és az fedezi föl a testvért. És azt valóban föl tud emelkedni azon, hogy most a felekezeteinkben itt hangsúly, ott hangsúly, ilyen szokás, olyan liturgia, ilyen gyakorlat, olyan gyakorlat. Akik szeretik az Úr Jézus Krisztust, azok tudják az ő nagy kegyelméből szeretni a másikat is. De azokat még erőltetni se kell, úgy szeretik. Nem kell erőltetni az ökumenét. Tényleg nem kell, hogy tegnap este is volt szó tulajdonképpen, ha figyeltük. Nem kell erőltetni. Teljesen spontán jön. Hát most mondjuk ki, egészen őszintén és önkritikusan, mi most itt azért vagyunk együtt, mert mindenben egyetértünk? Nem. Hanem azért, mert szeretjük egymást. És csak azért tudjuk szeretni, mert az Úr szeret minket. Ebben erősítsen meg bennünket az Úr. Úgy legyen. Amen.